Tegnap este a honlapunkra fölkerült egy írás, ami az ember 3-as, illetve 4-es fölépítéséről szól, a nismáról. És ebben benne van, hogy milyen kapcsolata van a nismának, a bennünk lévő életnek, a szellemünkkel, a lelkünkkel és a testünkkel. És én ehhez kapcsolódóan gondolkoztam, hogy mi legyen a ma esti téma, ami foglalkoztat és érint bennünket a hívő életünk során. És úgy gondoltam, hogy elég sokat beszélünk a szellemi állapotokról, a szellemi életünkről, arról, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Istennel, és hogyan lehetünk kapcsolatban tényleg Szent Szellem által, szellemben az örökkévalóval és Krisztussal, és arról elég kevés szót ejtünk, hogy mi van a lelkünkkel, mi van a nismánkkal, és hogy a lelki életünket hogyan lehet megélni helyesen, Isten szerint. Beszéltünk arról, hogy a lélek és a test szükséges, hogy a szellem uralma alatt legyen, hiszen hogyha nincs Isten szellemének az uralma alatt, akkor folyamatosan ellenünk tör. A saját testi vágyaink kezdenek el uralni, vagy a saját lelki vágyaink, a gondolataink, az érzéseink, az akaratunk kezd el uralkodni rajtunk. És fölmerült bennem a kérdés, hogy de mi van akkor, hogyha valóban nem csak a szellemünk, hanem a lelkünk is és a testünk is egyre inkább uralom alá kerül, megszentelődik, és Isten szerintivé válik. Akkor lehetnek a lelki érzéseink Isten szerint valók, lehetnek a testi vágyaink Isten szerint valók, és ezzel kapcsolatban egy téma jutott eszembe, ez pedig az érzelem. Az érzelem, az érzések és az érzületek. És az érzelem és érzések eléggé meghatározóak a mindennapi életünkben, nem csak egy nő számára, aki köztudottan érzelmi lény és érzékenyebben reagál bizonyos dolgokra, mint a férfi, akit inkább a racionalizmus és a dolgokra való rálátás jellemez, de nagyon sokszor hallottam és érzékeltem, hogy hívő emberek eléggé nagy hangsúlyt fektetnek a megérzéseikre. Éreztem, hogy ezt kell tennem. Éreztem, hogy az Úr erre késztet, megéreztem azt, hogy mit akar Isten, és egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy vajon az érzések mennyire befolyásolják a szellemi életünket. Lehet-e helyesen, jó hatással egy bizonyos érzés, egy megérzés a szellemi tovább lépésünkre, vagy ez egy sugás, ami tulajdonképpen egy álca, egy becsapás, és igazából el is téríthet arról az útról, ami az igaz, helyes út. Ahogy nézegettem a Bibliában, az érzelemről, az érzésről, az érzületről való kifejezéseket nem igazán használja az írás, sem az Ósz, sem az Új Szövetség. Amikor Károli valamilyen szövegkörnyezetben érzésről beszél, akkor ott általában a héber nyelv mindig a nefest használja, vagyis a lelket. A lélek azonban nem csak érzés, hanem, ahogy már sokszor említettük, a gondolatunk, az akaratunk, a vágyunk, az ösztönünk, a hajlamaink, ezek mind-mind a lelkünknek az alkotó részei, és egy kerek egészben látja ezt a zsidó gondolkodás. És én arra gondoltam, hogy talán érdemes lenne egy kicsit kifejteni azt, hogy bizonyos érzések hogyan tudnak vezetni bennünket, jól tudnak-e vezetni. És az fogalmazódott meg bennem, hogy ha elindulunk újjászületésünket követően egy megszentelődési folyamatban, akkor az első lépés az, ami megtisztul bennünk, az a szellemünk. És nagyon sokszor félünk attól, hogy elfogadjuk azt, hogy a lelkünk is és a testünk is Isten uralma alá kerül és megszentelődik. Igenis lehetnek megszentelt gondolataink, megszentelt érzéseink, megszentelt vágyaink, melyek már nem a régi énünkből fakadóak, hanem Isten oltja belénk eredendően, hiszen azt a hármas felépítést, amiről mindig beszélünk, nem lehet megbontani. Nem csak szellemi lények vagyunk, igenis vannak érzéseink, és kell, hogy legyenek érzéseink. A kérdés csak az, hogy ezek mennyire befolyásolhatják a szellemi életünket. De én úgy gondolom, hogyha megvan a rend ebben is, a hívő életünkben, hogy a szellemünk uralja a lelkünket és a testünket, akkor a gondolataink, egy Istentől jövő gondolat, vagy egy Istentől jövő vágy, az berendelődik a szellemi életünk alá, és megvan a maga helye, és megvan a maga feladata, és kell, hogy legyen. Ha nincsen, vagy elnyomjuk magunkban ezeket az érzelmeket, érzéseket, akár házastársunk, családtagjaink, vagy testvéreink iránt, akkor kiöljük magunkból azokat az eredendően isteni szikrákat, amiket Isten belénk oltott. Viszont, hogyha ennek az ellenkezője áll fönn, hogy túlságosan is nagy érzéseket táplálunk, és nagy kilengéseink is vannak érzelmileg, akkor eléggé labilis lehet a szellemi életünk. Én sokszor láttam azt, hogy az ember képes végletekbe hajlóan élni a hívő életét, vagy nagyon elviszi szellemi síkra, és egyszerűen nem törődik a lelkével és a testével, nem törődik azzal a lélekkel, amit tényleg ajándékba kapott Istentől, nem törődik a talentumaival, nem használja úgy az akaratát, a vágyát, az érzelmeit, ahogy Isten azt szeretné, hogy használja. Ez az egyik, amikor a szellemi kap mindenben hangsúlyt. A másik pedig az, amikor talán még a világi életből, vagy egyszerűen csak azért, mert még nem állt be a rend, a lelki fölülkerekedik. Túlságosan érzelmi lesz a hívő élete. Túlságosan érzelmi síkon akarja megélni Istennel való kapcsolatát, és nagyon nehezen tudja szétválasztani a lelkit a szellemitől, nehezen tudja megkülönböztetni, hogy mi az, ami most tényleg Isten szerinti érzés, és mi az, ami már szellemi kapocs Istennel. És hogyha megnézzük a mai állapotokat, általában a keresztény gyülekezetekben, akkor bizony sokszor tapasztaljuk azt, hogy nagyon-nagyon összekeveredik a szellemi a lelkivel, nagyon összenő, szinte ilyen sziámi ikrek már azok a kapcsolatok, és nem tudják az emberek sokszor definiálni, hogy most ez lelki érzés volt, megérzés, vagy pedig tényleg egy szellemi vezetés, ami történt az életében. Az elmúlt hetekben beszélgetések során tapasztaltam azt, hogy az emberek sokszor bizonyos megérzéseket tényleg kivetítenek arra, hogy ez szellemi volt. Viszont úgy érzem, hogy jó lenne ezeket definiálva szétválasztani, hogy mi az, ami lelki, és mi az, ami szellemi, hiszen ezáltal a saját hívő életünket is megkönnyíthetnénk. Szó esett szombati alkalmunk után egy beszélgetésben például arról, hogy az öröm mit jelent számunkra, és az öröm is úgy jelent meg, mint egy lelki érzés, egy lelki érzület. Lehet-e Isten szerint örülni, van-e szellemi öröm, vagy csak lelki és testi örömök vannak, és az ember nagyon nehezen tudja a határokat itt meghúzni, hogy most ez tulajdonképpen például egy gyermekáldás, lehet-e szellemi öröm, vagy egyszerűen csak egy lelki öröm. Vagy amikor ott vagyok Isten előtt, és imádkozom, és van egy örömöm, akkor ez most szellemi öröm, vagy csak egyszerűen a lelkem, a nefesem, amely a legközelebb van a szellememhez, megérzi azt az uralmat, amit Isten jelenlétében tapasztalhatok. És hogyha végtekintünk a mai állapotokon, akkor tényleg azt látjuk, hogy a gyülekezetek nagy része érzelmi síkon, lelki szinteken éli meg a hívő életét, és nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy ennek az oka alapvetően a pátriarchális rendnek a hiánya. Alapvetően a férfi helyének és helyén lételének a hiánya. Ugyanis a férfi alapvető tulajdonsága, amiről mindig beszélünk, hogy racionális, észszerű, és sokszor elfelejtjük azt, hogy tehát azt gondoljuk, hogy érzés nélküli. Amikor arról beszélünk, hogy van egy párkapcsolat, akkor szinte behatározzuk azt, hogy a férfi az, aki az ész otthon, a nő pedig az, aki a szív, a lélek otthon. És akkor ezt így egy kis keretbe zárjuk, a férfinak az a dolga, hogy ne az emocionális dolgok határozzák meg, hanem racionálisan fellépjen, és ő kapja a vezetést, és elfelejtjük, hogy neki is vannak érzelmei, és talán a férfi is elfelejti, hogy neki vannak érzelmei, és kell is élni az érzelmével, és a nő pedig elfelejti azt, hogy Isten neki is adott gondolatokat, és adott racionalitást, de mind a két félben megadta a mértéket, hogy kiben, milyen mértékben és milyen arányban legyen. És én úgy érzem, hogy azért is érdemes az érzésről beszélni, mert azt tapasztaltam, hogy nincs a helyén ez a fogalom, nagyon sokszor bennünk sem. És még egy olyan gondolat jutott eszembe, hogy az érzés szót ugye a Biblia csupán csak a nefessel jellemzi, ami a lélek, viszont a lélek nagyon összetett. Így a lelki életünknek csak egy része az érzelem és az érzés, és a lelki életünk többi részében ott van a megtapasztalás, a tapasztalat, a gondolatok, a racionalitás, ott vannak a vágyak, ott vannak az ösztönök, tehát mindnek igazából egyfajta egységbe kellene lennie, csak a megfelelő mértékben és arányban. És én erre lennék kíváncsi, hogy ti hogy érzitek, és az életetekben hogyan van ez jelen, mennyire meghatározó az, hogy sokszor az érzéseitek fölül múlják a szellemi vezetést, vagy egyszerűen a szellemi vezetés szinte elnyomja az érzéseket. Én úgy érzem, hogy ennek meg kell találni ebben is az egységet, nem lehet érzelmek nélkül élni, viszont nem lehet, hogy csak is az érzelmek uraljanak és vezessenek bennünket.
Elég érdekes a téma, és a hármas tagozódást, amit elmondtál, érzés, érzelem, érzület, ezek gyakorlatilag mind a magyar nyelven belül csodaszépen rajzolnak ki helyzeteket. Érezni valamit, olyan érzületem van, vagy érzelmem van, ezek különböző állapotok. Például most az alkalom előtt egy e-mailnek a tartalma alapján elmondhatom, úgy érzem, valakit elvesztettünk. Úgy érzem. És itt jön a kérdés, hogy ez az érzés valójában érzés? Férfi részéről már nem. Tudom racionálisan, ha valaki egy ilyen tartalmú levelet ír, az távol van. Igen, ám csak van egy olyan is, hogy ezt meg lehet érezni is. A szellemi kapcsolatok működnek. Hogy akivel te szellemi kapcsolatban vagy, egységben vagy, rezonálsz a másikra. És ezt transzcendens módon nem tudod megmagyarázni, hogy miért kell valakire gondolni, miért kell valakiért imádkozni, és így tovább. Tehát van egy szellemi kapcsolat is Krisztus testén belül is, de ugyanígy megvannak az ellentétek is, amikor viszont tudom, hogy valaki most támadó, másik szellemiséggel érkezik. Vagy éppen most távolodóban van. Nagyon nehéz ezt megérni, ezt az érzületet, mert ez már érzület, ez már egy működő dolog, hogy most érzem, hogy valaki távolodik. Nem lehet megmagyarázni. De mégis jön hamarosan a válasz, főleg, hogyha az ember férfi fejjel gondolkodik, racionálisan, és a racionalitásnak az alapja Isten igéje. Törvényszerűségek vannak, amit az ember tudja, hogy ezt én már érzem. Sokszor összekeverjük ám a dolgot, hogy a racionális dolgokból lehet következtetni, és a következtetésünket mondjuk érzelemnek, nem az. Folyamatosan működik bizony a kegyelmi ajándékok kérdése, és a kegyelmi ajándékok az igével kapcsolatosak, vagyis Isten törvényével, Isten bizonságaival és ígéreteivel. Ha valaki azon az úton megy, amit tudom, hogy nem neki adatott, akkor vannak érzéseim. Egy távolodás, egy taszítás, vagy bármi. Ha valaki Isten törvényével szembe megy, akkor is van érzésem. Az is egy távolodás. Vagy ha valakiben az életében történik valamilyen szabadulás, egy helyreállás, az egy közeledés. Tehát az érzésnek az alapszava az, hogy érinteni. Az érintés pedig elég közeli, és elég távol is lehet. Valakivel már futólagos, távolodó kapcsolat van, vagy egyre közeledő, vagy egybeolvadó kapcsolatom van. Ezeket mind érezni lehet, szellemi közelség és szellemi egység, vagy szellemi távolodás, vagy szellemi taszítás. Tehát valóban a racionális dolgokat nem lehet elválasztani az érzelemtől, de az, hogy érzek valamit, az annyit jelent, hogy felületileg érintkezem valamivel. Ha hideg, akkor hideg, ha meleg, akkor meleg, ha támad, támad, ha harap, harap, ha simogat, simogat. És a szellemi értelemben is érezhető, hogy itt valami történik. Érzem. Amikor valami érzem és állandóvá válik, abban a pillanatban érzület. És van egy olyan, ami az érzelem, amikor nem tudom behatárolni a dolgot, mert érzelmes vagyok, mint a szerelmes vagyok, nem tudom behatárolni. Nem lehet behatárolni. Tehát érezni lehet, hogy a szellemvilág mozog, és érezni lehet, hogy mind a kályha közelségét, hogy ki az, aki melegít, és ki az, aki hűt. Érezni lehet. Sokszor valóban azt a hibát elkövetik, hogy miért megyek valahova. És itt vannak a földcserélések. Nem a szellemi egység adja azt, hogy egyformán kezdünk gondolkodni, és egyformán fog járni a kezünk vagy a lábunk. Tehát a szellemi alá kerülő lelkem és testem fordítva használja általában gyülekezetek és módszerek sokassága. Nincs el is árultam, hogy mit kell csinálni? Az érzelmekre hatni. És ez sima világi reklám. Tehát most télen természetesen nem fogok árulni olyat, ami nyári dolog, és természetesen el akarok adni valamit, akkor mondjuk gyógyszert, akkor bizony-bizony olyan érzést keltek valakiben, hogy most éppen neki fáj a keze, lába, és nem tudom, mi baja van. Tudok manipulálni az érzelmekkel. Olyannak mutatom magam, mint az állatvilágban a kakas fölfújja magát, meg a vaddisznó, és úgy néz ki, hogy borzalmas nagyra fölfújja magát. Érzelmet manipulálva tolmácsol. És ugyanez előfordul a hívő élet közösségeiben is, a gyülekezetekben is, hogy most mi nagyok vagyunk. Hányszor, de hányszor hallottam. Hányan vagytok? Mi sokan vagyunk. Mint a vaddisznó meg fölfújja magát, komolyan mondom. Hogy lássad, mekkorák vagyunk. Elkezdem a fizikait, a lelkit folytatni arra, hogy a lelkit bebizonyítsam, a szellemit bebizonyítsam. Ahelyett, hogy a szellemi mutassa meg, hogy mi együtt gondolkodunk, és együtt cselekszünk, együtt szolgálunk. Sokan eltéveszik azt, hogy most nagy ünnepeket kell csinálni karácsonykor, kidekorálni, kitapétázni, ilyen fa meg olyan akármi, mert ez a megtéréshez vezet. Bevallom őszintén, nem igaz. Nem igaz. Ugye, hogy nem Beethoven hallgatása közbe fogok rájönni arra, hogy mi történt a kereszten, és ne fordítsuk meg a dolgokat. Nagyon kivételes esetben van, hogy valaki a lelke megrezdül és keresi, de ott a Szent Szellem ott van, aki már bekészítette. Ha nincs ott a Szent Szellem, és nem készítette be a szívét, akkor test, lélek, után a szellemi nagyon-nagyon kicsi százalékba vagy ezrelékbe moccantja meg azt a nagy tömeget. Mi tart össze? Menni kell valahova, mert valahova tartozni kell. Mi ez? Csorda szellem, érzelem. Nem lehet meghatározni, miért megyek a gyülekezetbe. Sokan azt se tudják, miért hívők. Hát úgy érzem, annak kell lenni. Nincsenek meghatározva szellemben a dolgok. Tehát nem a szellem irányítja a gondolatomat és az érzületemet, és nem a szellem irányítja ezek után a lelkemen keresztül a testem működését. Abszolút nem. Tehát a jól viselkedő ember, aki a testére uralkodik, még nem újjászületett ember. A jól gondolkodó ember, bármennyire morális, etikus és erkölcsös, még mindig nem újjászületett ember. Azonban a szellemi uralom ott van, az etika, morál, azon része, ami Isten törvényével azonos. És természetesen, hogyha valaki Isten törvénye szerint éri meg mindezeket, akkor a teste, mint olyan, uralom alatt van. Tehát nem érzelmes, továbbá nem a divat viszi a gyülekezetbe, vagy nem a, hogy ott melegebb vagy hidegebb van a test vonzalmai, hanem a szelleme irányítja a gondolatait, érzületet, érzelmét, és az, hogy ő most el is menjen oda. Tehát valójában ténylegesen a legnagyobb kár az, hogy a férfi racionalitás elveszett. Valójában kár, hogy a pátriárkás rend helyett egy matriarkális rend van, köszönhető a 2000 éves birodalmi vallásnak. Vagyis amikor az ember találkozik egy érzülettel, ami van, ha nincs mellette az a racionalitás, ami nem más, mint a kegyelmi ajándékok általi racionalitás. Elsősorban ez szellemi racionalitás. Mert tudom, hogy Isten igéjével való nem kóser, ütközik. Tudom, hogy Isten ígéretével nem egyezik. Tudom, hogy Isten törvényével nem. Valahogy nem az, amit én tudok Isten szavából, Isten igéjéből. És ez a kegyelmi ajándék a Szent Szellem által azonnal beindul egy riasztás. Itt valami nem jó. És nem is tudom megfogalmazni, de érzem, hogy itt valami nem csatlakozik ahhoz, amit én megtapasztaltam. Tehát a szellemi érzés gyakorlatilag meg tudja világítani a kegyelmi ajándékok által, hogy itt valaki félrebeszél. Valaki pont azért beszél ma a tizedről, mert kaszálni akar. Valaki épp azért beszél a parádnosságról, mert mondjuk ő esett bele és magyarázkodik. Vagy valakinek oda akar vágni egy jó nagyot. Érezni lehet, ha szellemben vagyok. Érezni lehet, hogy most ki irányít a test vagy a lélek, vagy egy szellemben vagyunk, vagy ellentétes szellemben vagyunk. Ez bizony érezni lehet. A pátriárkális rendben valóban a férfinek nagyobb érzékenysége van Isten igényére, hiszen a család papja is. Nagyobb érzékenysége van a törvényre, mert nem a szívével gondolkodik, hanem a fejével elvileg, ahol még van férfi, és abban a pillanatban felül tudja bírálni azt, hogy ez most valaminek a vágya, vagy valaminek a realitása. Azért ne felejtsük el, Éva bukott el a kezdet kezdetén is. Az érzelmi támadás Évát érte el. Mármint ott az Édenkertből beszélek az Éváról. Sátán természetesen nőt keresi meg, elsődlegesen. És ezért nem lehet egy nő egyedül betakarás nélkül, és ezért nem lehet egy férfi, hogyha nem éli meg a papságát, nem éli meg a betakarását. Nincs racionális védelme a nőnek. Nincs. És ez nem uralom, hanem egy szellemi kontroll. Én szeretnék ezt vagy azt tenni, és a férfi azt mondja, hogy figyelj, kifizessük ki először a villanyszámlát, a gázszámlát, és majd utána vegyél magadnak bundát. Jó? Tehát jön a realitás, egy férfinek így kellene gondolkodni, és nem engedni az érzelmeknek, hanem valóban van egy realitás, és van ez nem uralmi, hanem tudom a helyzetből, mi a, mondhatom úgy, hogy logikus is, de szellemi értelemben is logikus következő lépés. Tehát érezni valamit, az közelség. Nem érezni valakit, az távolság. Na most egy testvéri kapcsolatban érzed el a másikat. Mert akkor a gondolatod is más lesz, és akkor a viselkedésed avval a másik emberrel is teljesen más lesz, ha nem érzed szellemben. Ha pedig érzed, akkor két lehetőség van. Vagy érzed, hogy nem koser, vagy érzed, hogy muszáj rágondolnom, muszáj gondolatban, érzelemben vele lenni, és mindezt nem lehet csinálni. Mert itt a Szent Szellem irányítása van, és ha nem a Szent Szellem irányít, akkor a testem elkezd tornázni, hogy jó vele lenni, meg jó együtt nem tudom mit csinálni, meg együtt gondolkodni, meg együtt filózni. Bejön a test és a lelki kapcsolat, ami olyan annyira elsilányosodik, hogy a szellemit teljesen ki is nyírja. Illetve nem tudja kinyírni, de Isten szelleme helyett akár másik szellem is működhet. És ebben a veszélye az, hogy az érzéseknél szellemileg érzem a másik embert, a szellemem érzi, vagy az agyam, testem, mert ahol az érzületeim, tehát a lelkem és a testem érzi a másik embert, ott viszont a másik szellem gyönyörűen belép, és gyönyörűleg tönkreteszi a kapcsolatot, és az ember életét is. Átveszi a test az uralmat, átveszi az okoskodás, teszem azt a farizeusság, átveszi a hatalmat, és elveszik a szellemi, és nem is kell. Mert az ember önmaga szeretne mindig test és lelki síkon maradni, mert a szellemi érzékenység és a szellemi érzés az bizony nem olcsó mulatság, mert alá kell rendelni magamat, ami annyit jelent, hogy lehet, hogy én ma más csinálnék, lehet, hogy máshol lennék, lehet, hogy szívesebben hallgatnék egy Beethoven előadást most, de valójában tudom-e azt, hogy mi az, ami jó nekem szellemben, miközben Isten meghagyja a Beethoven, meghagyja a sétálást a Margit szigeten, mindent meghagy, csak a sorrendiséget várja el. Tehát érzem-e a másikat szellemben, mert a testben és gondolatilag van egy azonosság, az akármilyen szellemi káoszba is viheti az embert. Ezért nem jó, hogyha a szellemi helyett lelki és testi vonzalmak vannak a gyülekezetben, mert abban a pillanatban akár karizmatikusság néven a sátán jókat nevet, és hagyja, hogy hadd élvezkedjél. Hagyja, hogy hadd tapsikáljál, táncoljál, énekeljél minden, csak ne lépjél tovább. Hagyja. És ezek a gyülekezetekben azért a test is előkerül, nem csak a lelki, a testi dolgok is előkerülnek. A testi dolgoknak az előkerülése, akár hiúság, némely gyülekezetben látható, tiszta divatbemutató van, vagy a nagyra törés, hogy szépek vagyunk, nagyok vagyunk, mindenféle modern hangszer, modern ez, modern az, előkerülnek ezek a látható jelek. És ahol a test meg a lélek uralkodik, ott valóban előbb-utóbb a szellemi meghal, illetve nem meghal, hanem távolodik, és azt fogod érezni, hogy hideg van, bármennyire nagy a gyülekezet, azt fogod érezni, hogy sokan vagyunk, de élet nincsen, azt fogod látni, hogy nagy a terített asztal, csak mindig éhesen mész haza, és itt látszik az, hogy nem a szellem uralja a lelket és a fizikai világodat, hanem megpróbálnak tornázni külsőségek, újdonságok gondolatban, hogy majd szellemben, de ez hamis út.
A Somá jutott eszembe, amikor azt írja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Vagyis teljes szellemedből, lelkedből és testedből. És én úgy gondolom, hogyha tényleg megvan ez a sorrend, hogy igen, a szellemem kontrollálja a lelkemet és a testemet, akkor igenis a lelkem, az érzéseim, az érzületeim, a gondolataim segíthetik, és tehát elősegíthetik az Istennel való kapcsolatomat, de úgy vannak alárendelve, hogy tulajdonképpen a szellemet szolgálják. Tehát ha nekem van egy érzésem a testvérem felé, az nem egy öncélú érzés, hanem az ő felé irányuló olyan érzés, ami az ő szellemi életét segíti elsősorban. Tehát minden egyes érzésem és érzületem egyre közelebb kell, hogy hozzon Istenhez, vagyis közelebb kell, hogy hozzon a szellemhez, a szellemihez, és minden egyes testi reakciómnak is és vágyamnak is nem öncélúnak kell lennie, hanem a másiknak a segítését kell, hogy szolgálják. És úgy gondolom, hogy ha ez a helyén van, akkor ez nagyon szépen ez a három kiegészíti egymást, és olyan szép alárendeltségben van, hogy nem elnyomja egyik a másikat, hanem megvan a helye és a szerepe és a feladata, hogy minden Isten felé irányuljon, a szellemem, a lelkem, a testem, mindenem az ő szolgálatába álljon.
A negyediket azért ne hagyjuk ki. A negyediket a nismát ne hagyjuk ki, mert igazából csak akkor tudjuk megélni ezt a szellem, lélek, test, uralmi rendet, hogyha a nisma helyén van. Tehát az Istentől kapott élet az a szikra, amivel elindultunk, és ezt az életet maga nem más, mint Jeshua Masia. Ha ő van bennünk. Abban a pillanatban megy ez a sorozat végig. Tehát a negyedik az élet az, amelyik a szellememet uralja, Krisztus, amelyik a szellememet uralja, és így megvan a folyamat, hogy a gondolatom és a testem is. Hogy mennyire működik ez, nagyon elgondolkodtató, különösen ilyen karácsonyi idő előtt, hiszen amikor a két áldott állapotban levő hölgy találkozik a Bibliába, a magzat repesett az ő szívében, szíve alatt. Repesett. Igen, annak a testben, gondolkodásban, tehát lélekben föl nem épült kis életnek kapcsolata volt. A Szent Szellemmel, vagyis magával Istennel. Bizony ezen el kell gondolkodni, hogy ez a pici kapcsolatban van Istennel. Ahogy öregszik, és majd ahogy megszületik, és majd később egyre távolodni fog, és egyre inkább fog támadni a test és a nagy gondolatok, de ezt az alapállapotot kell vissza megélni, hogy az én szellemem Istennel van kapcsolatban, az én nismám nem más, mint maga Jeshua HaMashiach, ami uralja az én szellememet, és a szellemem uralja a gondolataimat és a testemet. Tehát ezt a bizonyos repes, a kis magzat, ezt megéljük-e, hogyha megéljük a találkozást, megéljük a találkozást egy testvérrel, hogy igen, van egy repesés, van egy rezonancia, és itt vannak a titkok. A bennem levő Krisztus megérzi a másikban levőt? Ez a kérdés. És abban például minden helyén van, ha pedig nem érzi meg, akkor mint a magzat átmegy a még hátsó felére, ne is lássa, azt, aki a has felé mászkál. Tehát megvan-e a kapcsolatom, szellemi kapcsolatom Krisztus által a másik emberrel? És ez az alapja az érzésnek és az érzületnek, ami még ebben a magzati állapotban még teljesen tiszta. Csak mi nem vagyunk tiszták, mert legyetek olyan, mint a gyerekek, még a folytatása ott van, hogy még tisztábbnak és megszenteltnek is kell lenni. Ebben az egészen testtől és lélektől szabad állapotba kell egykor majd kerülnünk. Tehát érzem-e a másikat, repes-e a szívem? És ez a titok, amit meg lehet élni. Hogy valaki hiányzik, és nem a főszje hiányzik, valaki hiányzik, és nem azért, mert meg tudjuk beszélni a karácsonyi balhékat, meg a otthoni nem tudom micsodákat, hanem minden magyarázat nélkül hiányzik a másik, hiányzik az az egység, az, amikor egymásnak kimondhatlan tudunk örülni, hogy nem magyarázom, hogy azért, mert adott egy puszit, ez csak következmény, lehet, nem azért, mert most mit tudom én, egyformán Barcelona drukkerok vagyunk, és egyéb lelki kapocs köt össze, sok minden lehet közös ennek ellenére, majd találkozik két kismama, akkor vannak közös dolgaik, vagy két úriember, aki frissen nősült, vagy akar nősülni, ott is megvannak a közös dolgok, lehet közösen, csak minden a szellem, és a szellemem pedig Krisztus uralma alatt, Isten szelleme alatt. Tehát érezni, érzület, eszembe jött egy régi ének, hogy szent érzület tölti el szívemet. És én azt hiszem, hogy az érzület, mint régi magyar szó, ez már egy állapot. Érezni, felületen találkozni. Érzelem megmagyarázhatatlan, nem tudom miért, meg hogyan, arra várom a választ. Az érzület, az viszont a befejezett, hogy igen, érzem a másikat. Érzem. Ez a szellemi érzés.
Elhangzott az az alap probléma, hogy sokszor az ember megérez valamilyen elhívást, valami szolgálatot, valami meglátást, és sokszor bezavarja a saját lelkisége. És az a probléma hangzott el, hogy biztos-e, hogy Istentől való egy érzés, egy érzület, egy üzenet, bármi, amire a fejemben történt, vagy történik. És erre eszembe jutott, hogy ami eddig életemben Istentől való volt, az nem, hogy buzgón és örömmel nekifogtam volna, hanem pont, hogy ellenkezőleg semmi pénzért nem fogadtam volna el, hanem inkább elmenekültem volna előle. És általában azok bizonyosodtak be, hogy azok az igazán Isten akaratát tükröző gondolatok voltak, amikor meg is léptem ezeket. Kicsit eszembe jutott a prófétáknak az elhívása, főleg Jónás a legismertebb ilyen területen. Nem gondolom, hogy mindannyiunknak annyira messzire el kell menni, mint Jónás, hogy azért Bálnába is belekerüljünk, meg ilyenek. De ott Ézsaiásnál is, amikor azt mondta, jelentkezett, hogy küldj engem, nem valószínű, hogy úgy emberileg és lelkileg az örömtől repdesett volna. Viszont az az érzés mindig bennem volt ilyenkor, hogy bár az én lelkem ellenkezett, hogy szellemileg lépjek, mert testi vagyok, ember vagyok, abban a pillanatban, hogy megtörtént az engedelmességnek a döntése, hogy igen, arra megyek, azonnal megvolt az a megmagyarázhatatlan öröm, amit tudom, hogy önmagamtól nem érezhettem volna, mert én másnak örülök, mint gyarló, meg földhöz kötött ember. Tehát nálam mindig ez volt az érzés, és mai napig is erre a mérlegre teszem a dolgaimat, hogy mennyire lelkesedem azonnal. És ha nagyon lelkesedem általában, akkor jobban megállok, hogy hoppá, itt valamit azért át kell gondolni, meg jó letenni Isten oltárára, hogy most tényleg igaz-e. De egy kicsit ez a hőmérő jutott eszembe, ami nálam működött, és lelepleződött többszörösen is, hogy ami Istentől való, ahogy mondtátok is, ami szellemi, az mindig is ellenkezik a két másik résszel, és az ember nagyon nehezen mond le arról, amihez hozzászokott, nehezen mond le arról a sárdagasztáshoz, ami végül is egy kényelmes, mert a naptól valamiféle védettséget ad, és langyos, tehát egy megszokott állapot. Nehezen tudjuk elképzelni, akkor most mi lesz, ha ezt is elvesztem, meg azt is, ami nekem kedves volt. Tehát erről kicsit ez jutott eszembe, hogy az örömmé akkor szokott válni, amikor tényleg tudom, hogy ezen az úton kell mennem, és amint megteszem az engedelmességet és a lépést Isten felé, ő meg is adja azt, hogy megszabadít azoktól a kötelékektől, ami által ez amúgy nem okozott volna nekem örömet. Bármivel kapcsolatban, bármilyen szolgálat, vagy akár az a lépés, hogy eldöntöttem, hogy átadom az életemet, bemerítkezek, stb. Vagy akár egy házasság kérdése is, hogy most akkor vége a legény életnek, nagyon sok területen, de nálam ez volt az alap dolog, hogy dehogy is okoz örömöt, viszont utólag annál inkább örömöt szerzett, hogy tudom, hogy jól léptem, és az áldás maga az, ami az az öröm, amit nem tudtam volna elképzelni korábban. De itt ugye a hármas felépítésben sokszor elhangzott, hogy Károli fordításban is a jól ismert okok miatt ugye a szellemet léleknek fordította, mert a szellemnek annyira pejoratív kicsengése volt a magyar nyelvben a népi babonák miatt. És pont ma az egyik órán beszéltünk erről a tanítványokkal, tanítványaimmal, hogy idegen nyelven van, ugye mint angolul mondom most, a spirit, a soul és a physique, tehát flesh, a test. A bibliák általában mindegyik idegen nyelven, legalábbis amit ismerek, nagyon, tehát követik az eredetit, igenis a nefes. Az nefes, tehát lélek, a szellem, a ruach, a szellem, de érdekes módon mégis ugyanazt a folyamatot éljük meg külföldön is, mint a magyar nyelvben több száz éven át, hogy igenis a spirit és a soul manapság nagyon össze van keverve és össze van mosva. És ha visszaemlékezem az okkult múltamra, egyértelmű, bármilyen irodalmat vagy bármilyen ilyen tudományban, szinte direkt ködösítették a kettő között a határt, föloldották, hogy nincs különbség a soul és a spirit között, ezek szinonímák. És mi, akik 60-as évek után születtünk, ez annyira természetes, hogy soul, spirit, tehát lélek és szellem azok szinonímák, hogy talán inkább az idősebb korosztály tudja ezt jobban, hogy ez nem így volt, nem így van. És eszembe jutott, hogy igenis a New Age-nek ez egy nagyon sunyi merénylete, hogy ezt a két szót még azokban a nyelvben is összemossa, ahol nem sikerült korábban, mint Károlina, behelyettesíteni a lelket a szellem helyett. És ez egy nagy probléma manapság, és én úgy gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy a saját lelkiségünk irányít Istennel való kapcsolatunkban, és ez a kereszténységben 100%-ig megtalálható, ugyanúgy, mint a világban, itt arról van szó, hogy hidd el, hogy a lelked az a legfelsőbb határ, azon felül már nincs semmi, tehát te mindent, amit megérzel, hogyha te hívő vagy, akkor az biztos, hogy Istentől való. És itt csapják be az embereket, hogy ezt a határt szépen kitörlik, oké, felemelted a kezed, te már hívő vagy, tehát innentől fogva minden, ami eszedbe fog jutni, az csak Istentől lehet. Persze az ilyen nagyobb bűnök, meg egyértelmű gondolatok, az megnyom vissza magadba, de ami úgy szolgálat, meg bármi, ami Istenhez hasonlító út, azt nyugodtan fogadd el, mert az lelki, tehát szellemi. És ez egy nagy becsapás szerintem, és ez a New Age-nek egyértelműen a látható jelei kereszténységen belül is. Aztán még így a Semá Izrael-el kapcsolatban eszembe jutott, hogy nem csak a Semá Izrael, hanem egyáltalán a zsidó népnek a fölépítése is hármas tagozódásból áll, ugye ismerjük a Kohén, Lévi és Izrael, tehát népbeli fölépítést, és kerestem, hogy ebben az egészben hol van a negyedik, és hát egyértelmű, hogy az a bizonyos tűzoszlop, ami nem más, mint a Mesiás, és a Mesiás várása, ami az élet, hisz a zsidó élet arról szól, és azért maradt életbe a zsidóság, többször elhangzott, mert ez a negyedik pont ott van. Eszembe jutott azok a képek is, ahol vannak ilyen, tehát összejön a nép, ott szolgálnak a kohénnek a lévik, és ott ég a nagy tűzoszlop, kicsit ilyen modern változatban, nagyon jó kifejező ez a negyedik, ami olyan picinek tűnik, ott pont, hogy ilyen óriásban van karikírozva, de valószínű, hogy ez a négyes fölépítés, ez egyértelműen a kiválasztott népnél is így működik, és ott is eszembe van, és eszembe jutott, mint ahogy az a világi politikában is látható, miről szól az elmúlt egy-két évszázadnak a politikája, mindenkit középosztályba kell benyomni, nincs többé vezetőség, meg nincs többé úgymond földműves, illetve nehezebb sorsú ember, aki a koszosabb munkát elvégzi. És kicsit ugyanaz a párhuzam jutott eszembe, mint a szellem és lélek közti határeltörés, hogy működik az a társadalom, ahol nincs meg ez a kohén, lévi és népbeli, ahol nincs meg ez a hármas fölépítés, vagy igenis kell egy igazgató, kell egy titkárnő, meg kell egy ember, aki fuvarozik az autóval, mert másképp nem működik sem az üzem, sem a bank, sem a szellemi élet és a Krisztus teste sem.
Érdekes volt ez a négyes felsorolás, valóban a negyedik a Nisma, maga Krisztus, maga Jesu Almasia, ugye, hogy a tűzoszlop az ő igazából. Mégis a gyakorlati oldalra racionálisabban visszamegyek. Mi is történik? Hogy támad a sátán? És eszembe jött a rajnai hajós, oly ismert története, Lorelei, mikor a hölgy föntről, a szikra tetejéről a rajnai hajósnak énekel szirén hangon, az néz fölfele, és én magam tapasztaltam, hogy Schaffhausen elég veszélyes az a zuhatag, ahol már a csónakkal együtt már csak összetörve lehet leérkezni. Tehát az életét elveszheti valaki a fölfele, a szirénre néz. És erről szól a történet. Hogy az embernek kell férfiként annyi racionalitásának lenni, hogy csorda számra járnak női szolgálók gyülekezetre. És otthon nincs, aki főzön, vagy nincs férj, vagy a gyereke ki tudja hol, és a családot nem érik meg. Azonnal azt mondom, hogy ez lelki és nem szellemi. Azonnal, mert a törvényeket nem tölti be. Azonnal. És ebben a pillanatban már nem kérdés, hogy van-e elhívása, vagy nincs elhívása, hogy mi van. A törvénnyel megítélhető. Megyek a gyülekezetbe, csak meg a gyerekemnek nem adok vacsorát, aki ezért úgy, ahogy van, megutálja a gyülekezet is, meg téged is, meg az egész kereszténységet. Na most akkor kiküldte a gyülekezetbe azt a házi asszonyt? A vágyai. Emberek közé menni, ott szerepelni, produkálni, akármi, és a gyereke meg úgy, ahogy van, általa úgy, ahogy van, a világ felé veszi a kanyart. Tehát nagyon sok ilyen racionális és nagyon egyszerű példát tudok hozni. Nincs otthon rendben az élete, de elmegyek a gyülekezetbe, és ott feszítek az első sorba. Egész héten piálok, de vasárnap arról beszélek, hogy milyen nagy bűn a dohányzás és a piázás. Volt ilyen példa az életemben, tapasztaltam ilyeneket. Tehát azonnal lehet leblokkolni, és látni, hogy ki az, amelyik lelki szinten megy. Azonnal. Azonnal, hogy a Szent Szellem vezetés, a kegyelmi ajándékat is megélem, azonnal tudom, hogy miért beszélnek a hónap első vasárnapján mindig a pénzről. Ugyan már miért? Hát akkor van fizetés, gyerekek. Hát persze, hogy a hónap végén hiába beszélsz már. Ugye? Nagyon egyszerű, racionális dolgok ezek. És mondhatnám sorba ilyeneket, hogy kellene itt összejönni valahol, valami szép kis 5000 ember megvendégelése, és hamar kiszámolom, hogy éppen valami konferenciát szeretnék csinálni, vagy gyerektábort, és már azt szervezik, csak hát így jön át. Tehát hogy tudjuk eladni egymást, és a szirének szólnak, csábítanak bennünket. Mindenki el akarja adni a lelki és testi dolgait. Miről szól, mikor egy nő elmegy a cégneveket mondani, és megveszi összes tatarozószert? Szirénként, igen, el akarja adni magát zömmel. Majdnem azt mondom, hogy minek keni magát, fölösleges, amúgy is látom. De nem erről szól minden. A felvágott szoknyától kezdve, a feszes nadrágon át, a nem tudom micsoda. Az illatfelhők, ami egész gyümölcsös kertek vonulnak mostanában a téli éjszakákba. Mind erről szól, a szédítés, az orromon, a fülemen, a szememen és mindenen keresztül, hol a félelem, hogy vegyek gyógyszert, hol a öröm, hogy milyen jól néz ki ez a nő, igaz, hogy több vakulat van rajta, mint az egész nő. Bocsánat, én ilyenkor ilyen szépészeti szerekről beszélek, majd magára kent. Mindenről szól. A testedet akarja, a lelkedet akarja. Hogy a szellemhez ne férj hozzá. A test, lélek, szellem, illetve a négyes beosztás, felosztását, megmondom őszintén, egy régi tapasztalatom, amikor nagyon-nagyon meglepődtem. Egy meg nem akarom nevezni Luther után menő protestáns egyház fiatalja egyetemesek közé hívtak szolgálni, és én a test, lélek, szellem hármassággal beszéltem, és néztem, hogy nem értenek. Hát ők csak kettőnél tartanak. Akkor a New Age hol kezdődik? Nem ma. 2000 éve. 2000 éve, hogy a test meg a lélek aztán annyi, és nem tudunk egymással beszélni, és akkor hogy leszünk szellemi közelségben, mikor nincs elfogadva még a szellemem se? És akkor hol van még a Szent Szellem elfogadása? Tehát rendezni kell először bennünk azt, hogy tudom-e, hogy ki vagyok. Hogy a hármas felépítésemre az indító motor, a nisma, az, amit kaptam az élet. Valamikor ezt le is írtam, vagy elmondtam már, nem tudom, hogy is néz ki ez a hármas felépítés. Hát hiába van egy autód, és hiába van benzintank, hogyha nincs egy önindító, amelyik szikrát ad, és az egész elindul. És utána mi történik? Van egy dinamo, ami folyamatosan termeli a szikrát. És folyamatosan az életed megy. Ennek a hármasságnak a elfogadása az első lépés. Az, hogy tudjam, hogy mi az érzelem. Mert ha nem fogadom el a szellemet, hogy létezik bennem is ruha, akkor nincs miről beszélnem. Akkor testem és a lelkem annyi. És egymással szemben csak úgy vagyunk, hogy hogy lehet eladnom a testemet és a lelkemet. A szószékről a papipari, szakipari tananyagot, hát aztán közben kihúzom magam, bajszos vagyok, és kisportolt pap vagyok, akkor már testemet is. Tehát a test és a lélek eladásáról szól, és az érzelem, a szellemem ismerete, elfogadása és Isten uralma aláhelyezése nélkül vagy más, vagy nem működik. Valami érdekes dolgok történnek. Valóban a támadás folyamatos. Tehát nem csak a rajnai hajóst csábították a szirének, hanem úgy, ahogy a világban jön a reklám, úgy a gyülekezetekben is ugyanúgy jön a reklám. Tekintettel, hogy a világ bement a gyülekezetbe, a gyülekezet meg kiment a világba, oda-vissza működik ez, és ugyanazokat a recepteket használják. Ilyen zene, mert ez a divat. És akkor van, hogy metal zene a gyülekezetbe, vagy rock zene a gyülekezetbe, és ezzel nem egy anti-öreg fazon vagyok, hanem arról van szó. Hát most akkor úgy csináljuk, hogy a mai fiataloknak kell. Így nem fogsz soha az életbe egy ember se vezetni Krisztus testéhez. Soha. Tudsz csinálni egy csapatot, tudsz csinálni egy bandát, akármit tudsz csinálni, Bibliával és papipari, szakipari vezetéssel, de ez nem Isten szellemének, nem Krisztus szellemének a vezetése. Valami összefog lelkileg bennünket, és tényleg akár a zenekarokat előhozhatnám, hogy hány okkult és hány akár embergyűlölő és a halált hirdető zenekar van, akinek az életet akarja hirdetni a halál szagával. Valahogy nem fog menni. Tehát amikor most egy konkrét dolgot mondok, ez az év a Biblia éve, igen, kell beszélni a Bibliáról. De úgy el lesz most a Biblia szürkítve, hogy elmegy a kultúra fele, elmegy a színház fele, a zene fele, az akármi fele, és kulturális dologgá teszik a Bibliát, pedig azt hiszik, hogyha most a Bibliáról beszélünk, akkor sok ember lesz bizony Krisztusé. Nem. A Bibliát tettük bele a világba. Lehet, hogy jó a szándék, de az eredmény sajnos ilyen. Mert megint alulról építkezünk. A Bibliával akarunk embereket meggyerni, és nem Krisztus szellemével. Hogy megismerjék a Bibliát. De számtalan ilyen példát lehetne fölhozni. Tehát négyes felépítése az embernek, ami a negyedik, az élet, ami nem más, mint Krisztus. Aki bennem él, vagy sem.